tudományok határán. A beszéd.
Köszöntöm a hallgatókat! Ez itt a Tudományok határán a beszéd műsora. Pap Johanna vagyok, logopédus. Újonnan induló sorozatunkban az ELTE BTK fonetikai tanszékének oktatóival, tudományos munkatársaival vezetem önöket a beszéd izgalmas világába. Megtudhatják, hogy miért is áll a tudományok határán a beszédtudomány. A sorozatban körüljárjuk a beszéd kapcsán felmerülő kérdéseket, a kutatás érdekességeit és nehézségeit, szótejtünk például a beszéd egyes szintjeiről, az anyanyelv elsajátításról, az artikulációról. A rádióműsor az EPER, vagyis az Elsőpesti Egyetemi Rádió segítő közreműködésével jöhetett létre. Alapvető emberi igényünk a kommunikáció. Legnagyobb részét verbálisan valósítjuk meg, ami az egymás közötti érintkezés legtermészetesebb formája. A beszéd létrehozása kifejezetten az emberekre jellemző kommunikációs forma, meglétét hajlamosak vagyunk magától értetődőnek tekinteni. Pedig a beszéd képessége bonyolult működéssorozatok összehangoltságának eredménye. Vajon tudjuk-e, mi kell ahhoz, hogy beszélni tudjunk? Olyan embereket kérdeztünk meg, akiknek kenyere a beszéd. Egy vidéki televíziós szerkesztőség munkatársait.
Elsősorban kell egy száj, kell kommunikációs készség, kell hang, levegő, aztán ott a torokban, amik vannak azok a... Igen, azok a rezgő akármik. Hangszál úgy hívják tényleg. Tüdő és egy közvetítő közeg.
Hát nyilván ahhoz, hogy beszéljünk, fontos az is, hogy ki tudjuk nyitni a szánkat, de szerintem annál ez fontosabb, hogy benne legyen a fejünkbe az, hogy mit fogunk beszélni, miről fogunk beszélni, mert nyilván a semmiről is lehet sokat, de annak kevés lesz a használható tartalma. Úgyhogy, hogyha valaki úgy egy komolyabb téren szeretne beszélni, mint mondjuk egy tévénél, stúdióban, vagy mondjuk rádiónál, akkor az jó, hogyha előre szerintem kigondolja, és mindig van egy olyan kis tartalékja, ahonnan tud meríteni ötleteket, és nincs az, hogy mondjuk beszéd nélkül marad pár másodperce, és akkor megdöbben a kérdésre. Szóval én úgy gondolom, hogy a beszédhez az kell, hogy gondolkodjunk.
Az előző kérdésre a tudományos magyarázatot professzor dr. Gósi Mária, akadémiai doktor, tudományos tanácsadó, a Magyar Tudományos Akadémia fonetikai osztályának tudományos osztályvezetője adja meg.
Azt szoktuk mondani, hogy a beszéd a legközvetlenebb kommunikációs lehetőség, mert hiszen csak mi magunk kellünk hozzá. Újszülött korunk óta próbáljuk létrehozni azokat a hangjelenségeket, amelyeket a környezetünktől hallunk. Ahhoz, hogy beszélni tudjunk, szükségesek a megfelelő beszédszervek, az agytól a hangszalagokon keresztül a legkülönbözőbb egyéb beszédszervekig. Ezeknek a gyakorlása már csecsemőkorban elkezdődik, és mire 2-3 éves lesz a gyerek, meglehetősen jól működteti a hallott anyanyelvi elvárásoknak megfelelően. Tulajdonképpen ez teszi lehetővé azt, hogy megértsük egymást. Különféle szintjei vannak, attól függően, hogy egy adott kutató éppen mi iránt érdeklődik, vagy mit szeretne tanulmányozni. A beszédhangok vagy beszédhangok részét vizsgálhatjuk. Beszédhangok összekapcsolódásait vizsgálhatjuk. Hangsorokat jelentéssel vagy jelentés nélkül. Aztán a ráépülő jellemzőket nevezzük prozódiai jellemzőknek, vagy szupraszegmentális jellemzőknek. Ide tartozik például a beszéd dallama, hangsúlya, tempó, beszédsebesség, hangszínezet, tehát számos egymásra épülő, komplexen megjelenő jelenség az, ami a beszéd. Amikor kutatjuk, akkor megpróbáljuk szétszedni különféle részekre, és próbálunk információt szerezni ezekről a működésekről, illetőleg ezekről a folyamatokról.
Miért fontos, miért szükséges kutatnunk a beszédet?
Azt gondolom, hogy az ember életében az egyik legfontosabb dolog, hogy a beszéd révén el tudja mondani a gondolatait, az érzéseit, hogy kommunikálni tud egy vagy több emberrel. Napjainkban ennek talán még nagyobb jelentősége van, mint valaha volt. ahhoz, hogy ez működjön, hogy megtörténjen, ahhoz az kell, hogy nagyon jól működtessék az emberek ezeket a folyamatokat, gyerekkortól egészen időskorig. A kutatásnak pedig éppen az a feladata, hogy pontosan megismerje ezeket a folyamatokat, hogy amikor beszélünk, vagy a beszédet feldolgozzuk, megértjük, akkor mi történik az emberi agyban, mi történik a beszédszervek szintjén, mi történik a jelentéssel például, vagy a beszéd akusztikai, fonetikai sajátosságaival, és erről még nagyon sok mindent nem egészen pontosan tudunk.
A beszéd kutatása nem napjainkban kezdődött. A beszédkutatás történetéről dr. Markó Alexandrával, habilitált egyetemi docenssel, az ELTE BTK fonetikai tanszékének tanszékvezetőjével beszélgettem. Ugorjunk egy kicsit vissza, vagy lehet nem is kicsit, hanem sokat a történelemben ahhoz, hogy megtudjuk, hogyan is kezdett el foglalkozni a beszéddel a tudomány. Milyen eszközök, módszerek voltak rá? Egyáltalán a szóbeli vagy írásbeli kommunikációt kezdték el előbb kutatni?
Ez egy nagyon összetett kérdés, és nem biztos, hogy mindenki ugyanazt a választ adná, vagy ugyanoda datálná a beszéddel való foglalkozást, hiszen attól függ, hogy mit értünk beszéddel való foglalkozáson. Nyilván, hogyha a korszerű fonetikai beszédtudományos kísérleti eljárásokat, akkor azt lehet mondani, hogy az utóbbi 150 évben van ennek igazából már olyan háttere, ugye Rousselot abbéról lehet tudni, hogy egy francia egyházi ember volt, hogy nagyon komoly, eszközös, kísérletes munkákat végzett a beszéd területén, két hatalmas kötetben foglalta össze a munkatársaival azt, amit ők mértek és megtudtak a beszéd kapcsán, és ilyen szempontból ő abszolút előfutára a későbbi kísérleti fonetikai kutatásoknak, de tudjuk, hogy már korábban is voltak eszközös vizsgálatok, tehát például a hangszalagokat vizsgálták különböző módokon, és ilyen értelemben mindig mindenkinél van egy előrébb mutató, vagy ebben a kronológiában korábban fellelhető állomás. Ha általában a beszéd vizsgálatára gondolunk, tehát hogyha nem mondjuk a fonetikai, vagy kifejezetten a fonetikai kutatásokra, akkor azt hiszem, hogy a legtöbbünknek az ókori retorikák jutnak eszébe. Tehát nyilvánvaló nagyon nagy tudású rétorokat, szerzőket ismerünk az ókorból, akik amellett, hogy a beszéd tartalmi vonatkozásait, a beszéd szerkesztés elveit tanították a tanítványaiknak, amellett nagyon fontos megállapításokat tettek például arról, hogy hogyan hangozzék ez a beszéd. Ugye a retorikai alapfogalmak egyike másika kifejezetten a rétor kiállásáról, a rétor hangjáról állapít meg nagyon fontos dolgokat. A jó benyomáskeltésben nyilván a hang és a beszéd egy nagyon alapvető dolog. Tehát azért nehéz talán kicsit válaszolni erre a kérdésre, mert attól függ, hogy hogyan szeretnénk szűkíteni ezt. Hogyha azt mondjuk, hogy már az ókori görögök is, akkor nyilván nem mondunk butaságot, hiszen a beszéddel való foglalkozás azt gondolom, hogy amióta beszél az ember, azóta része a mindennapi életünknek. Lehet, hogy nem nevezünk el róla a tudományterületeket, de hát a hétköznapjainkban is hányszor előfordul, hogy valamit észreveszünk, valami szembe jön, valami felkelti az érdeklődésünket, és elgondolkozunk rajta, vagy akár meg is beszéljük másokkal. Gondolhatunk akár csak arra, hogy kivel tegeződünk, kivel magázódunk, kivel milyen hangot ütünk meg. Mondjuk, amikor a gyerekeknek próbáljuk elmagyarázni, hogy kivel, hogy érdemes beszélni. Különböző beszédstílusokat használunk mi magunk is, illetve adunk át. Én azt gondolom, hogy ez nem a 20. század vagy a 19. század fejleménye, hanem ezek az emberrel egyidős kérdések, problémák, amikkel biztosan foglalkoztak azok, akik beszéltek.
A hallgatók megtisztelő figyelmét megköszönve búcsúzom. Következő adásunkban a beszédtudományokkal, a kapcsolódó társtudományokkal foglalkozunk.